Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Hiakab András, az Alkotmány Kommentár szerkesztője, ezt a beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok önnek is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Monumentális a mű, súlyzózni lehet vele, kipróbáltam, bár hártyavékony papírra írták, és nagy ambícióval fogtak neki. Egyértelműen azt mondják, hogy a legfontosabb autoritás legyen a magyar alkotmányjogban. Hogyan fogja ezt használni, és kicsoda? Kire számítanak?
Azt reméljük, hogy ez nem csupán a joggyakorlat résztvevőire fog hatást gyakorolni, hanem egyúttal a jogtudomány, illetve a politikai élet résztvevői is forgatni tudják. Ez jelenti egyrészt az országos politikát, másrészt a helyi politikát is. Úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy kifejtjük részletesen az alkotmány különféle rendelkezéseit, ahhoz is hozzá tudunk járulni, hogy a jogállamiság eszménye erősebben érvényesüljön az országban, ugyanis érthetőbbé válnak az alkotmányos rendelkezések, részletesen elmagyarázzuk, hogy pontosan mit is jelentenek. Ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy könnyebb legyen ezeket követni.
Elképzeltek, amikor a kommentárt írták és szerkesztették a fejükben egy alkotmányozó döntéshozót, egy országgyűlési képviselőt, aki ahelyett, hogy a választókörzetében tegnap délután felmerült igényeket meghallgatva a hasára ütne, és a saját jogi vagy nem jogi tudásával parlamenti törvénymódosítást kezdeményezne előtte, fel fogja csapni a kommentárt, és megtanulja ennek a dogmatikáját, hogy egyáltalán mi az, amit ő javasolhat?
A kérdés több rétű. Egyrészről nyilván azt is látni kell, hogy a politikusok maguk csak viszonylag kis számban alkotják a jogszabályokat. Nyilván nekik van egy politikai elképzelésük, de annak a formába öntésére jogászokat, kodifikátorokat, minisztériumi kodifikátorokat vesz igénybe a kormány, és miután megszületik a politikai elhatározás, annak az alkotmányos formába öntéséhez szakemberekre van szükség, és ezek a szakemberek minden bizonnyal használni fogják a kommentárt, de azt reméljük, hogy igényesebb politikus, ha van valamilyen közjogi jellegű elképzelés, akkor bizony föl fogja csapni a kommentárt, a használat megkönnyítése véget, külön a nem szakértőkre is tekintettel több mint 200 oldal mutató van a végén, tehát ha valaki nem is tudja pontosan paragrafus szám szerint megmondani, hogy melyik részét kellene megnézni a kommentárnak, ha kinyitja a mutatókat, annak alapján meg fogja találni, hogy milyen múltbeli alkotmánybírósági határozatok vagy alkotmányjogi problémák vonatkoznak az adott kérdésre.
Arra jó lesz a kommentár, hogy egyfajta jogászias gondolkodásmódot megtanuljanak belőle azok, akik egyáltalán ezt érteni akarják?
Azt reméljük, hogy igen. Tehát nyilván ezt a kommentárt elsősorban jogtudósok írták, de a célunk nem az volt, hogy egymásnak jogtudósokként izgalmas gondolatmeneteket alkossunk. Persze reméljük, hogy ez is sikerült, de az alapvető cél az volt, hogy érthetőek legyenek a gondolatmenetek azon jogászok számára, akiknek számára releváns lehet az alkotmányjog. Sőt, arra is törekedtünk, hogy ne csupán a jogászok, hanem általában az alkotmányokhoz valamilyen módon közel álló emberek is érthessék az elemzéseket, tehát politológusokra, vagy akár minisztériumi nem jogász tisztviselőkre is gondolunk. És optimisták vagyunk, hogy ez sikerült. Nyilván ez ügyben meg kell várni a visszajelzéseket és a hatást, azt most csak részben lehet látni, de az első tapasztalataink és a visszhangok azok pozitívak ebből a szempontból.
Mit válaszolna egy olyan állampolgárnak, aki azt kérdezni, hogy szép, de nekem ez mire jó?
Nyilván csalódott, vagy akár cinikus kérdésekre nehéz olyan választ adni, amelyik kielégítő lehet, mindazonáltal általános válaszokat lehet adni erre, ami általában arra vonatkozik, hogy miért jó a jogállam. Ugye ez a projekt is a jogállam erősítését szolgálja, és a jogállamiság általában minden állampolgárnak hasznára válhat, jogbiztonság révén kiszámíthatóvá válnak a jövőbeli jogi helyzetek. És nyilván, hogyha egy állampolgár eleve ilyen csalódott kérdést tesz föl, hogy de ugyan mire jó az nekünk.
Csak szkeptikus kérdés.
Szkeptikus kérdés. Persze, nem akarom ezt a jogát elvitatni az ott esetben a szkeptikus szkepticizmushoz való jogot, bár ugye ez nincs rögzítve ilyen módon az alkotmányban, de inkább arra kellene koncentrálni, hogy mennyiben tud ez segíteni, hogyha a jövőbeli helyzetek megoldásához. Tehát, hogyha felmerül valamilyen kérdés, akkor mennyiben tudunk hozzájárulni annak az észszerű megoldása, az alkotmányos keretek közt való megoldásához.
Jó, de nem feltétlenül az állampolgár dolga lesz, hanem ez mondjuk valamelyik jogalkalmazónak a dolga lesz, mondjuk a bíró dolga
ez
lesz.
Ez így van, tehát azt nem is várom, bár nagyon-nagyon az ambíciója a kommentárnak, azt nem várom, hogy ez minden állampolgár polcán ott lesz, és esténként ezt nézegetni fogják, de még ha ez közvetlenül ők talán nem is értékelik, vagy talán közvetlenül számukra nehéz is látni, azt igenis állítom, hogy annak révén, hogy az államszervezet úgymond gördülékenyebben tud működni, hiszen a résztvevők pontosabban tudják, hogy milyen határok között tudnak mozogni, ennek révén, hogy gördülékenyebben fog működni módon az államszervezet, közvetve az állampolgár is ennek hasznát láthatja.
Hogy látja most, hol lesz a legkönnyebb megszokni, bevezetni és megtanulni a kommentár használatát a minisztériumi jogalkotó profiknál, a bíróságokon, a gyakorló bíróknál, az ügyészeknél, az ügyvédeknél? Hol?
A legegyszerűbb az alkotmánybíróságon lesz. Ott már tudom is, hogy minden alkotmánybírónak ott van a polcán, ugyanis az alkotmánybíróság ezt nagy tételben meg is rendelte. Ennél egy fokkal nehezebb lesz, de ott is bizakodó vagyok a jogalkotó a kodifikátorok munkája során, ez jelent egyrészt a központi minisztériumi kodifikációkat, de ugyanúgy a jegyzőket is nyilván, akik szeretnék elkerülni azt, hogy az önkormányzati rendeletet később az alkotmánybíróság valamilyen okból megsemmisítse. Hogyha ezt komolyan veszik ezt a feladatot, akkor érdemes használniuk a kommentárt. És ennél el kell ismerni, hogy ennél egy nehezebb feladat lesz, hogyha azt szeretnénk, hogy a rendes bíróságok is használják ezeket a fejtegetéseket, amiket kommentárban találunk. Ennek az elsősorban az oka, hogy a rendes bíróságoknál egy bizonyos törvény kötött, vagy törvényszöveg kötött jogászi kultúra alakult ki, ez még korábbról a szocializmus idején, és viszonylag kis szerepet tulajdonítanak az alkotmányjogi fejtegetéseknek, még ha néha be is idéznek egy albi határozatot, ezt is nagyon gyakran csak érvelés díszítő szereppel teszik, és nem valódi célra, de optimista vagyok, hogy pontosan ez a kommentár tudja elérni azt, már csak méreteinél fogva is, hogy mentalitásváltás következzék be a rendes bíróságokon is. Pont Baka András egyébként így van. Pont Baka András a legfelsőbb bíróság elnöke a könyvbemutató alkalmával mondta el, hogy ez lehet a kommentárnak az egyik fontos funkciója.
Igen, bocsáss meg közben, de Baka András nem a magyar rendes bírósági kultúrában cseperedett, hanem az európai bírósági kultúrában, ahol ez a gondolkodásmód otthonos, míg a miénkben nem.
Így
de
van,
még az összes bíró ezt úgy magára veszi, el fog telni egy kis idő, nem?
Hát nem is számítok arra, hogy ez egyik napról a másikra sikerülne, de pont azért, mert Baka András úgymond bírói pályának nagy részét Strasbourgban töltötte, pont ez ad reményt rá, hogy ő is sokkal nyitottabb erre az újfajta paradigmára. Kisebb esély lenne rá, hogy egy ilyen erőteljes támogatója legyen a paradigmaváltásnak, hogyha úgymond egy belső hagyományos bírói karriert befutott ember ülne a legfelsőbb bíróságon.
Mi kell ahhoz, hogy a rendes bírósági ügymenetben hatékonyan legyen alkalmazható a kommentár? Gondolom a másodfoknon is ott kéne, hogy legyen, meg a fellebezés. Mindenhol ott kéne, hogy legyen. Tehát, hogy azt az érvelést, amelyet a kommentár felajánl, azt értsék és elfogadják. Ez kell hozzá?
Az, hogy értsék, nyilván az első lépés, és azt reméljük, hogy ez érthető minden jogász számára. Itt ami a kérdés, az nem az érthetőség, hanem inkább az, hogy van erre igény a bíróságban, úgy gondolják-e, hogy ez tényleg releváns az általuk végzett tevékenységben a törvények alkalmazása. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, releváns. Ezt nevezik alkotmánykonform törvényértelmezésnek. Tehát a törvényeknek olyan értelmet kellene tulajdonítani, ami az alkotmány értelmével van összhangban, és az alkotmány értelmét pedig ez a 3000 oldalas munka fejti ki. hogy ebből a szempontból nyújthatna segítséget.
De ez a bíróságok számára, a bíró számára hatékony munkát is lehetővé tesz? Mert most törvénykonform alkotmányértelmezést csinál, már ha csinál egyáltalán, ritkán csinál. Miért lenne neki az gyorsabb, eredményesebb, ha az önök gondolatmenetét sajátítja el, és azt a saját napi ítélkezési gyakorlatába beemeli?
Úgy kell felfogni a kérdést, hogy valójában a gyors, vagy úgymond hatékony ítélkezés nem csak azt foglalja magában, hogy meglegyen az ítélet, hanem azt is magában foglalja, hogy minőségi ítélet legyen, és az, hogy minőségi ítélet legyen, igenis figyelembe kell venni az alkotmányos követelményeket. Tehát ez lenne a jogállamiságnak, ugye ez lenne az egyik alap elvárása, hogy a jogot akár az alkotmányban, akár a törvényekben nyilvánul meg, betartsák az állami szervek, és ennek az egyik részeleme lenne pontosan az, hogy a törvényeket alkotmánykonform módon értelmezzék. Ha valóban igaza van, hogy ez adott esetben akár időigényesebb is lehet egy-egy esetben, ugye, és ki kell nyitni a kommentárt, és meg kell nézni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt meg lehetne spórolni. Ennyi erővel azt is lehetne csinálni, hogy a törvényt is kár kinyitni, mert akkor az is időigényes, és akkor csak valamit döntenek. Tehát önmagában az, hogy ez bizonyos mértékben akár lassíthatja a döntést, nem érv az ellen, hogy ezt nem lenne szabad alkalmazni, mert hogyha ez a jog, akkor igenis ez kellene.
Ne vegye pimaszkodásnak, de miért érdemes minőségi ítéleteket csinálni egy olyan országban, ahol az ítéleteknek minőségi kritikája nem nagyon van, mert azt a publicisztika végzi el, elég gyakran napi politikai érdekekre tekintettel.
Mi azt reméljük, hogy ezen is változtatni lehet, ez egy másik jellegű vállalkozás, amit ha megenged, akkor erről is mondanék néhány szót. Az elkövetkező napokban fog megjelenni egy új jogi folyóirat, aminek a címe az, hogy jogesetek magyarázata, és pontosan ezt a teljesen igaza van ebben a problémában, amit említett. Tehát pontosan ezzel a jellegű kihívással szeretnénk megküzdeni. A célunk az, hogy egy olyan új fórumot teremtsünk, ahol a szakma állandó, úgymond iparszerű kritikának veti alá a bírósági döntéseket, kielemzi, hogy érvelés technikailag mennyire megalapozottak, dogmatikailag mennyire felelnek meg az elvárásoknak, például, hogy alkalmazták-e adott esetben az alkotmánykonform törvényértelmezést, ami nekik kötelességük lenne. És ennek révén azt reméljük, hogy a folyamatos visszacsatolás a bírókban is úgymond fölkelti ezt az igényt, hogy valóban alkalmazzák ezeket a technikákat, amik jelenleg valóban úgymond haloványan vannak jelen.
Látják már azt a jogászi generációt, amely erre a korábbinál kétségkívül elegánsabb, szellemileg üdítőbb, szebb gondolatmenetre érzékeny, aki akarja ezt csinálni?
Nyilván paradigmaváltások, vagy mentalitásváltások esetén elsősorban a fiatalabb generációkra lehet számítani. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy ugye a rendszerváltás után megnyíltak határok, a sokan külföldön eltöltöttek néhány évet, Nyugat-Európában látták, hogy más jellegű a jogi kultúra, és ennek megfelelően próbálnak ők is gondolkozni. Másrészt látni kell, hogy ha valaki évtizedeket eltölt egy bizonyos gondolkodási stílusban, értem ez alatt ezt a klasszikus szövegkötött törvénypozitivista gondolkodási stílust, ahol nem vesznek figyelembe ilyen bonyolultabb vagy érdekesebb érveléstechnikai fogásokat, onnan már nehéz sok évtizedes tapasztalattal kilépni. Úgyhogy mindig a mentalitásváltásnál arról is szó van, hogy a felnővő fiatalabb generációnak van egy más mentalitása, nem pedig arról, hogy az idősebbeket úgymond meggyőznénk, és akkor ők egyik napra másikra új gondolkodási stílusban.
Úgy látják, hogy ez szivárogni fog.
Így van,
egyre vonzóbbá fog válni ez a fajta gondolkodásmód.
Így van, úgy gondolom, hogy magában tehát maga ez a mentalitásváltás, ez egyúttal generációváltást is jelenteni fog, ami nem egy éles dolog, hanem fokozatosan lesz egyre erősebb. Nyilván az idősebb generációkban is vannak olyanok, akik ezt a fajta megközelítést vallják, amiről én most beszéltem, és a fiatalok között is vannak olyanok, akik a régi stílusú gondolkodásban írogatnak, vagy akár jogalkalmazóként dolgoznak, de az arányok azok elég világosan elkülönülnek. Tehát lehet látni az elmozdulást.
Az új gondolkodás
így van, felé. Így van.
Tudom, hogy a kommentár nagyon rigorózusan érzékeny és kényes arra, hogy a fogalmakat tisztázni kell, és lehetőleg a diskurzusban a fogalmakat az eredeti értelmüknek megfelelően használni, mert különben elkezdünk egy idő után többféle dologról beszélni, ezért ne jogi értelembe vegye. De mitől lesznek az új gondolkodásmódban az ítéletek igazságosabbak, mint amilyenek most?
Ugye a régi gondolkodás stílusban ennek van egy viszonylag hosszú történeti hagyománya, de Magyarországon ez azért olyan erős, mert ezt az úgynevezett szocialista normativizmus jogelmélete vallotta. Ebben azt mondták, hogy lényegében a törvénynek a szó szerinti értelmét kell alkalmazni, ezt esetleg rendszertani vagy történeti érvekkel kicsit módosítani, de átfogó, bonyolultabb, úgynevezett teleológikus értelmezési fogásokat, azaz a jogszabály általános céljára való hivatkozásokat elkerülték, azt mondták, hogy ezek úgymond önkényesek. Ez ugyanis azt eredményezte volna, hogy a jogalkalmazó autonómabb a döntésben, és ezt egy diktatúrában általában nem szeretik, ha a jogalkalmazó.
Azt szeretik, hogyha az dönt, ami le van írva szó szerint.
Így van, és azt nem szeretik, kérdez... hogyha a döntés a központban születik meg. És akkor lényegében a bírák csak a törvény szájai, ez egy régi mondás, ez még Montesquieu-től ered, de ezt lényegében ez az, amit a szocializmus idején propagáltak. És az a baj az ilyen leírásokkal, hogy ezek részben önbeteljesítő leírásként is funkcionálnak. Tehát azáltal, hogy kisebbnek írjuk le a jogalkalmazók szerepét annál, mint amilyen, azáltal a bírákat tényleg bátortalanabbá tesszük.
Ha nincs igény az én életismeretemre, a helyzet pontos felmérésére, az eset tökéletes megtanulására, akkor elég hátranyúlnom a törvényhez és ráhúzni, még ha nem is nagyon tökéletesen
passzol rá. Ez intellektuálisan nagyon kényelmes. Uh-huh. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a legegyszerűbb megoldás. Amit én javaslok, ahhoz komolyabb intellektuális erőfeszítések szükségesek.
De nagyon felelősséggel is jár.
Így van, de ezt vállalni kell. Nem lehet mindig rámutogatni a jogalkotóra, hogy sajnáljuk, ez itt a törvény, nekünk jogalkalmazóként ezt kell alkalmazni. Igenis, föl kell vállalni a jogalkalmazónak a felelősséget, megfelelő érvelés technikai felkészültséggel kell rendelkezni, ahhoz, hogy olyan megoldást tudjon kihozni, amelyik elfogadható a társadalomnak. Ez egy félreértés, ez gyakran elhangzik a magyar jogász közéletben, vagy akár bírák részéről, hogy mi csak jogot alkalmazunk, nem pedig igazságot szolgáltatunk, vagy jogot szolgáltatunk, nem pedig igazságot. És ez egy súlyos félreértés.
De ez egy közmondás Magyarországon, biztos én is hallottam, hogy mindcsit igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás van, és ezzel megmondják a véleményüket laikusok, a teljes magyar igazságszolgáltatás. Nagyjából annyit jelent, hogy én kicsi vagyok, csak veszíthetek.
Így van, tehát ez egyrészt egy ilyen közmondásszerűség, amivel kívülállók lekicsinyelik a rendszert, de ez még a kisebb baj, a nagyobb baj az, hogy gyakran a rendszer részei, tehát bírák is úgymond arcpolitikaként fölvállalják, hogy bárpedig mi csak jogot szolgáltatunk, és nem igazságot, és ez egy súlyos félreértés, tehát a bírói hivatásnak ez egy durva félreértés. A bírónak az a feladata, hogy olyan megoldásokat érjen el a jog segítségével, amely a társadalom számára erkölcsileg elfogadható. Ez nem valamiféle újszerű ötlet, amit mondok, ez lenne a hagyományos bírói felfogás, amely, tehát ez a római jogtól kezdve, Verbőcin át, de bármelyik, ha kinyitjuk a mostani nyugat-európai jogi módszertani könyveket, ott is ez van. Ha megnéz az ember nyugati bíró életrajzokat, akár Angliából, akár Franciaországból, akár Németországból, ez lenne az a mentalitás, ami a normális, és ami nálunk van, az lenne a kivétel. És ez az, amivel vissza kellene térnünk, ez a régi fajta jogalkalmazói vagy jogász mentalitáshoz. Ez ugyanis nem csak, tehát a visszatérés az nem egy öncél, azért kellene visszatérnünk, mert ha a bírák valóban képesek a társadalom számára erkölcsileg elfogadható döntéseket hozni, ez azt is eredményezi, hogy a társadalomban a jog erkölcsi tekintélye megnövekszik. És ha a jognak erkölcsi tekintélye van, az bizony erősen hozzásegít az önkéntes jogkövetéshez. Ennek hosszú távon anyagilag is, gazdaságilag is mérhető haszna lenne az ország számára.
Szeretném, hogyha ezt bővebben kifejteni, mert ez nekem egy ilyen önmaga farkába harapó gondolatmenetnek tűnik, hogyha a bírák jobb és erkölcsösebb ítéleteket hoznak, akkor majd a társadalom is jobb és erkölcsösebb lesz. Melyik van előbb? A társadalom erkölcsi igénye, vagy a bírók jogfejlesztő magatartása?
Hát a társadalomban megvan az, van egy társadalmi erkölcsi igény, hogy úgymond a bűnösök elnyerjék méltó büntetésüket, ha úgy tetszik, csattanjon a cellán a zár.
Súlycsön le az igazság ötlet, de aztán azzal ki kell, hogy egészítsen, hogy lehetőleg ez másokon történjen. Az én bűneim, mondja a társadalom, valószínűleg azok mindig olyanok, amelyek bocsánatosak, a másé nem.
Persze, de hogy ezen tudna változtatni ez az újfajta jogfelfogása. Ugyanis valóban úgy gondolnánk, és valóban a jogalkalmazók is aszerint cselekednének, hogy az erkölcsileg általában elfogad, társadalom számára általában elfogadhatatlan cselekmények, például nagy szabású korrupciós ügyekben, amennyiben természetesen jogállami keretek között a tényfeltárás ezt megerősíti, a nyomozás ezt megerősíti, tehát hogyha ilyen esetek vannak, akkor a társadalomban van egy jogos, igenis jogos igény arra, hogy ezek az esetek komoly büntetést kapjanak, és amennyiben tényleg komoly büntetést kapjanak, úgymond a társadalom igénye kielégítődik a döntések által, ez egyrészt megnyugvást jelent a társadalomban, másrészt elrettentő erőt is jelent a jövőre nézve a hasonló esetekbe kerülő korrupciós figurák részére.
Számolnak azzal, hogy a társadalom erkölcsi igénye az lehet rugalmas, ha sorozatban nagy tömegű korrupciós ügy derül ki, akkor a társadalom erre, nem tudok, felérzékenyedik. Ezt követnie kell az önök elképzelése szerinti ítélkezési gyakorlatnak is?
Nem hinném, hogy a társadalom erkölcsi igénye, ahogy ön fogalmazott, felérzékenyedne, vagy gyengülne ebbe kapcsolatban. Inkább arról van szó, hogy mivel annyi korrupciós ügy derül ki, egyszerűen csak legyintenek rá, hogy úgyis reménytelen. Az nem azt jelenti, hogy ők nem gondolják azt, hogy ezt meg kellene büntetni, csak azt mondják, hogy gyakorlatilag itt már úgysem lehet mit tenni. No, de ez az, ami ellen küzdeni kell. Hogyha ez sikerül valóban elérni, akkor ez komoly változást jelenthet a társadalomban. És nem igaz az, mindig azt mondják, hogy azért van ennyi korrupció, mert rosszak a jogszabályok. A jogszabályok mindenhol a világon hézagosak. Tehát ez egy kimagyarázás, ez egy mellébeszélés a jogalkalmazók részéről. Nyilván vannak konkrétan rossz jogszabályok, amelyek elősegítik a korrupciót, de a magyar ilyen diskurzusban kialakult, a közéleti beszédben kialakult egy olyan tipikus érv, hogy ha valahol rossz a jogszabály, akkor azt mindig csak úgymond a jogalkotóra kell rátolni. És amit én mondok, hogy ez nem ilyen egyszerű, valójában mindig a jogalkalmazónak is van felelőssége. Hiába rossz a jogszabály, a bírának meg kell próbálni a lehető legtöbbet kihozni belőle. Ezt pedig akkor tudja megcsinálni, ha érvelés technikailag kellően felkészült, és nem csak ezt a régi stílusú ráolvassuk a törvényt az esetre, megközelítést alkalmazza, és hogyha megvan benne az az erkölcsi igény, hogy igenis igazságot kell szolgáltatni, nem jogot kell szolgáltatni, ezt félreértéssel.
Uh-huh. Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Jakab András az alkotmány kommentárjának szerkesztője, az Aléna vendége.